Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Evangelizációs hetünk, istentiszteleti sorozatunk első alkalmán. Szeretettel köszöntöm az igehirdetőt, Szabó Mihály, magyar bikali lelkipásztort Erdélyből, Kalotaszegről. Testvérgyülekezetünk lelkipásztora, ismerjük őt, hiszen nem először van itt közöttünk. Őt kértük föl és vállalta el, hogy ma este az Isten igéjét, evangéliumát szólja közöttünk. Már most szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tisztelet után, az evangelizációs Isten tiszteletünk után a gyülekezeti teremben egy beszélgetésre van lehetőség, amikor az igehirdetővel találkozunk. Erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. Kezdjük Isten tiszteletünket a 308. dicséretünk éneklésével. A 308. dicséretünknek első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: igaz Isten ígéretedben változhatatlan valóság.
Imádkozzunk, testvéreim! A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket a szent és kegyelmes Isten szín előtt, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg most előtted, hogy alkalmat adsz arra számunkra, hogy együtt tudjunk örülni az adventi várakozásnak, együtt tudjuk kérni tőled az Immánuelt, akit megígértél már az ősidők óta. Hát, hogy ez a mostani alkalom szolgáljon nekünk arra, hogy számba tudjuk venni a magunk életét, és a te ígédnek a tükrében őszintén szembe tudjuk nézni azzal az állapottal, amiben kerültünk, akár akaratunkon kívül, akár a magunk hozzájárulásával, és tudjuk megtisztítani a magunk életét, mindazoktól a fölösleges salangoktól, amelyek visszahúzzák akár a mi lelkünket, akár a mi jó akaratunkat, a mi tisztaságunkat, hogy úgy tudjunk majd odaállni vasárnap az Úrasztala adományaihoz, hogy számba tudjuk venni a mi hibáinkat, és le tudjuk tenni elétbe. Hogy megtisztulva új lappal tudjuk kezdeni a szeretetnek, a hűségnek, a békességnek a szolgálatát. Elsősorban a családjainkban, és mindazok körében, akiket ránk bíztál. Így segíts bennünket ebben az órában, így add a te igehirdetőd szájára a te megtartó ígédet, és a te szent lelked által nyitogasd meg mindnyájunk szívét. Meg tudjuk hallani, és meg tudjuk élni a te értető ígédet. Amen. Isten ígéjét olvasom, a Mózes első könyve harmadik részének a 14. és 15. verséből. A megnevezett helyen Mózes első könyve harmadik részének 14. és 15. versében a következőképpen szól hozzánk Isten szent igéje. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt. A te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát martosod. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát martosod. Eddig tartott a felolvasott ige. Békesek Istentől szeretettel köszöntöm a kecskeméti testvérgyülekezetünket. Az igazság az, hogy nagy dilemában voltam, mert eredetileg az első verstől a 20. versig fel akartam olvasni a bűnbeesés és a büntetésnek a történetét, viszont túl hosszúra nyúlt volna. Viszont az ige hirdetés, az ige magyarázás során utalni fogok az előző meg az ezt követő versekre is. Advent a Krisztus várás ideje. A megváltó utáni sóvárgás időszaka és a szabadító eljövetelét kérő, sürgető várakozásnak az állapota. A legrövidebb és talán a legtömörebb imádság, adventi imádság így hangozhatna, hogy jövel, Uram. Ahhoz azonban, hogy Jézust igazán várjuk, hogy szívből kérjük, hogy igen, jöjjön el hozzám is, az én életembe is, az előbb nagyon világosan kell látnunk a megváltóra szorult állapotunkat. Hogy igazán tudjunk örülni a karácsonynak, annak, hogy Krisztus eljött ebbe a világba, előbb át kell élnünk az embernek az örök tragédiáját. Hiszen azért olyan végtelen nagy jótétemény Krisztusnak-e világra jövetele, mert az emberrel az történt, amiről az ősi paradicsombeli történet tudósít bennünket. És ha most meglátnánk, hogy az a régi történet, amelyik Ádámról és Éváról szól, ha meglátnánk, hogy az nem is olyan régi történet, hanem igazából mindnyájunk életének a története. Ha ezt világosan látnánk, akkor élőbbé és világosabbá válnák számunkra a mostani advent is. Tudatosulna bennünk, hogy mennyire szükségünk van a megváltóra, és ebben ezért nézzük meg, hogy az a régi és mégis mindig megújuló történet mennyire aktuális számunkra, mennyire aktuális a mi életünkben. Az első versről olvastam volna a harmadik fejezetet, akkor az így kezdődött volna, hogy a kígyó pedig ravasza volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ez azért is meglepő, ez az első vers, mert előzőleg szó sem volt kígyóról, szó sem volt ravasságról, gonosz hatalomról, szó sem volt mindarról a teremtés történetében, amit a kígyó megszemélyesít itt a harmadik fejezetnek az elején. Most pedig ki tudja honnan, miért és miként megjelenik, mint az ellenség, amely váratlanul betör az ember életébe, váratlanul betör a békés és boldog létbe, állapotba. Nekem nagyon tetszik a Szentírásnak ez a nagyon tárgyilagos egyszerűsége. Nem magyaráz fölöslegesen, hanem egyszerűen számol a kígyóval, egy ravasz és gonosz hatalommal, amely működik a világban, és amely ott volt már a teremtés elején. Nem ad feleletet az ilyen kíváncsiskodó kérdésekre, hogy vajon honnan jött a világba, mi a lényege, kicsoda az ördög, vagy miféle szerzet, hanem egyszerűen csak megfújja a riadót az ember számára, hogy emberek, vigyázzatok, itt van a kígyó, itt van az ősi kísértő, az örök ellenség, nevezzük sátánnak, mert a Szentírás úgy nevezi. És ezzel a névvel kapcsolatosan egy csomó képzet ott van a mi fejünkben. Az emberek sokféleképpen elképzelték a sátánt, az ördög alakját, pedig ha valamit bizonyosan tudunk, vagy tudhatunk róla, az pedig az, hogy nem olyan, amilyennek mi elképzeljük. Nem is olyan, amilyennek Dánti elképzelte a pokolba, vagy amilyennek Goethe leírja Faustba, vagy akár a mi Madách Imrénk, ahogy elképzelt az ember tragédiájában. Nem olyan, amilyennek az ember ábrázolja sokszor lópatával, vagy kis szarvakkal. És az igazság az, hogy nem is az a lényeg, hogy milyen. A lényeg az, hogy mit akar. Mit akar a mi életünkben, mit akar a mi életünkkel. És ahogy kezd világosodni számunkra, hogy mi is a sátán lényege, kezd értelmezhetőbbé válni ez a mai történetünk is. Mit is akar a sátán? Mit is akar az ősi gonosz a mi életünkben? Nyilvánvaló abból, amit Ádámnak és Évának mond, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. A jónak és a gonosznak a tudói lesztek. És igazából ez a nagy sátáni csalétek, amivel mindig és mindig meg tudja akasztani az embert, és mindig ráakad erre a csalétekre az ember. Olyanok lesztek, mint az Isten. Lényegében azt jelenti, hogy te ember, gondold meg, mindig Isten járszalagán akarsz járni? Mindig azt akarod, hogy valaki vezettessen, hogy Isten vezettessen téged? Mindig előbb meg akarod kérdezni Istentől, hogy valamit tenni szabad, vagy nem? Önállósítsd magad. Hiszen te vagy a teremtés koronája, nem de? Szabd meg te magad, önmagadnak, hogy mi a jó és mi a rossz. Ne kérdezz mindig Istentől, hanem vedd már kézbe a te életedet. Igaz, hogy ismerősök ezek a gondolatok. Ismerős, hiszen a mai világ igazából ezeknek a gondolatoknak a mentén él. A legmélyebb probléma tehát, amiről itt a paradicsomban is szó volt, és azóta is mindig az, hogy hogyan lehet autonóm az ember. Hogyan tudja az ember elszakítani magát Istentől? Azaz, maga az ember állít fel ő maga számára törvényt, vagy Istentől fogadja el az ember a törvényt a maga élete számára. Az ősi sátáni kísértés mindig az, ami már a legelőször volt ott a paradicsomban. Elhitetni az emberrel, hogy az ember lehet autonóm, lehet független Istentől. Hogy függetlenítheti magát Istentől, az isteni törvényektől, hogy Isten nélkül is, Istent megkerülve is, meg tudja állapítani, hogy mi a jó és mi a rossz a maga számára. És éppen ez a sátának a törekvése, a kígyónak, az ördögnek, nevezzük, ahogy akarjuk, hogy Ádám ne törődjön azzal, amit Isten parancsolt neki. És ma is az a sátának a legnagyobb diadala, hogyha odáig tudja vinni az embert, hogy ne törődjön azzal, hogy Isten mit mond jónak, és mit mond rossznak a magunk életében. Olyanok lesztek, mint Isten. Hogy azután mit fog kezdeni magával az ember, hogy hogyan él, az már teljesen mellékes a sátán számára. A fő dolog az, hogy kikapcsolja Istent az ember életéből, az ember gondolkodásából, hogy ne törődjön többet az ember azzal, hogy Isten mit tart jónak és rossznak az ember számára. Hogy gyakorlatilag ne igényelje az ember azt, hogy Isten beleszóljon az ember életébe, hogy irányítsa, hogy tanácsolja. És nézzük meg, hogy akár a mi környezetünkben is hány olyan derék embert ismerünk, vagy olyan derék emberre találkozunk, akire szinte nem lehet semmi rosszat mondani. Akik nem esnek nyilvánvaló bűnökbe, olyan bűnökbe, ami által megbélyegzünk valakit, akik mindig korrekt és helyes viselkedésük van, akiknek csak az az egyetlen bűnük, hogy autonóm módon önmaguknak szabják meg a törvényt, önmaguk határozzák meg azt, hogy mi módon élnek, mi módon cselekszenek. Maguk szabják meg saját maguknak az élet normáit. És ez az ember ősbűne. Amikor látszólag jók vagyunk, amikor látszólag ilyen szép kirakat életet tudunk élni, de belül megszakad a kapcsolat közöttünk és Isten között. És ez az ember ősbűne. A kapcsolat megszakadása Istennel. Kontaktus szakadásnak is szoktuk nevezni. Amikor megvan a két pólus, megvan Isten és megvan az ember, de nincs, ami összekapcsolja őket. Nincs kommunikáció. Nem járja át a két áramkört. Isten szent lelke, Isten vezetése. Legtöbbször, amikor megtörténik ez a szakadás Isten és ember között, akkor nem is arról van szó, hogy az ember megtagadná Istent. Vagy az ember nem hinne Istenben. Vagy nem gondolna Istenre tisztelettel, vagy szeretettel, hanem csak arról van, hogy arról van szó, hogy nem érintkezik vele. A tegnap előtt nagyon kellemetlen tapasztalatban volt részünk, egyet gondolt az autónk, és nem indult újra. A malomnak a parkolójában, föld alatt. És találtam egy segítőkész fiatal embert, aki rögtön jött segíteni, ott dolgozott egy szervizben. Beszélgettünk, volt időnk, mert elég sokat kerültük az autót, kiderült, hogy lelkész vagyok, erdélyi, ő is Erdélyből származik. És hogy kezdte mondani, hogy hát igaz, nem református, katolikus, de hát ő hisz a maga módján, templomban nem jár, évek óta nem volt, de hát ő nem igényli a templomba a járást, a templomi közösséget, és akkor próbáltam majd neki magyarázni, hogy hát ez egy lejtő, amiről valahogy vissza kéne fordulni. És ugyanaz, az életmód, amit ez a mai világ hirdet mindenki számára. Ő meg lehet lenni, lehet élni Isten nélkül, lehet élni igehirdetések hallgatása nélkül. El lehet hitetni magunkkal azt, hogy jól vagyunk, rendezett a kapcsolatunk, jó a mi hitünk, mert hát hisszük Istent, és nem tagadjuk meg Istent, de vajon ez elég? Persze nem mindig sikerül kígyónak odáig vinni az embert, hogy teljességgel kikapcsolja Istent az életünkből. Vannak ilyen nagyon ártalmatlannak látszó taktikái az ősi kísértőnek. Nem egészen kapcsolja ki Istent, vagy az Istennek való engedelmességet belőlünk, hanem ártatlan módon áthidalja az engedelmesség szükségletét. Nem azt mondja Ádáméknak se a kígyó, hogy ne hallgassanak Istenre, hogy ne higgyék, hogy van Isten, hogy van örvényi törvény, hanem azt mondja, vannak szituációk, amiben meg kell fontolni, hogy vajon hogyan értendő Isten parancsa. Vannak körülmények és vannak szituációk, amiket úgy értelmezünk, hogy azok által felül lehet írni Isten örök törvényét. Valójában azt mondta Isten, hogy a kertek egyetlen fájáról sem mehettek? Nem. Csak egyről. De hogyha arról leszek, akkor a jó és a rossznak tudásának a birtokában lesztek. Hány ilyen példát lehetne sorolni? Akár magunk életéből, akár a körülöttünk levő emberek életéből. Például, hogyha valaki illegális kapcsolatot tart fent, egy idő után mindenképpen be akarja bizonyítani azt, hogy igaz, hogy Jézus ezt mondta, ne légy házasságtörő, de amit ő csinál, tulajdonképpen nem is házasságtörő, hiszen meg kell érteni az ő helyzetét, amiben van, és nem lehet ezért elítélni őt, sőt, még önmagát sem ítéli el. Sőt, egyébként is hol van megírva a Bibliában az, hogy valaki nem lehet boldog? Vagy egy másik példa, amikor valaki igazából követni akarja Istent, követni akarja Jézus tanítását, és szembesül azzal a ténnyel, hogy vannak olykor olyan gonosz emberek, akikkel szembe kerül, hogy velük szemben igazán nem tudná gyakorolni, nem tudja gyakorolni a szeretet törvényét. És akkor elmondja, hogy nagyon szépen hangzik a szeretet parancsolata a templomban, de hát az élet az más. A véletben nem lehet minden egyes körülmények között használni. Vajon? Nem ugyanaz a bűnbe esünk ezeknek a gondolatoknak a kapcsán, mint amiről hallottunk a paradicsombeli esetben? Mi magunk akarjuk megszabni, hogy milyen körülmények között engedelmeskedjünk Isten törvényének, és milyen körülmények között nem. Csak később vesz észre az ember azt, hogy talán nem akarjuk teljesen félretenni Isten törvényét az életünkből, nem akarjuk Istent megtagadni, de amikor kezdünk válogatni Isten törvényei között és a körülmények között, amikor mi szabjuk meg azt, hogy mi az ő megvalósítható Isten törvényéből, és mi, ami nem, és milyen körülmények között, akkor bizony ugyanazt tesszük, mint az örök kísértő ott a paradicsomban. Kezdjük elhinni, hogy egy-egy bűn nem is olyan nagy bűn, és ilyenkor mindig a sátán az, aki le akar alkudni Isten törvényéből valamit, a magunk róvására. A sátán az, aki mindig megingatja a szívünkben Isten törvényének abszolútságát, és el akarja hitetni, hogy Isten törvényes éppen ő relatív, mint minden ebben a világban. És hogy Isten törvények érvényessége is a körülményektől függ. És ez minden bűnnek az alapja. amikor valamit jobban akarok tudni, mint Isten. Amikor a magam akaratát felülírom Isten törvénye fölé. Ugyan megmondta, hogy mit kell tenni, de én jövök a magyarázkodásokkal. Jövök a kibulókkal. És lassan az önmagát is képes meggyőzni az ember, hogy amit tesz, az igazából nincs ellentétben Isten törvényével. És lassan oda tudunk jutni, hogy meggyőződéssel, jó meggyőződéssel tesszük a bűnt, mert annak tartjuk. Mint az az SS katona, aki amikor felelősségre vonták a kezéhez tapadt rengeteg vér miatt, nyugodt lelkiismerettel csak annyit mondott, hogy csak a kötelességemet tettem. Mint hogyha az nem lett volna bűn. És nehogy azt higgyük, hogy nagyon messze van tőlünk, vagy nagyon messze van az az út, ami ehhez az állapothoz el tud vinni bennünket. A sátán az nap mint nap elénk tudja tárni azt a tükröt, amelyben úgy tűnnek fel a mi cselekedeteink, a mi gondolataink, a torzult cselekedeteink, a torzult gondolataink, mint hogyha helyesek lennének Isten törvénye szerint. Mint amelyek nem is bűnök lennének. Mint amiket mi meg tudunk tenni nap mint nap, és úgysem lesznek következményei. Vagy akár magunkat meggyőzzük afelől, hogy mi elég erősek vagyunk hitben ahhoz, hogy megengedjük magunknak egy kis viccet, egy kis tisztátalanságot, egy kis flörtöt, egy kis dorbizolást, egy kis lustaságot, egy kis lazaságot, egy kis csalást vagy nyerészkedést, egy kis önzést, hiszen ezeket el tudjuk hordozni mi, ami erős hitünkkel. Viszont tisztán kell látnunk azt magunk előtt, hogy Isten parancsának minden ilyen lazítása nem más, mint a sátán diadalmaskodása fölöttünk, gondolataink fölött és cselekedeteink fölött. Aztán oda a sátánnak még egy kísértése, amikor úgy tünteti fel a törvényt, mint valami súlyos terhet. Ami súlyos terhet, ami meggátolja az embert a szabad mozgásban. És valószínűleg sokan hallottuk már ezeket a gondolatokat másoktól, akár beszélgetések során, hogy az Isten törvény az teher. Az Isten törvény az bilincs, ami megkötőz bennünket, ami nem enged bennünket szabadon. És lám, milyen jó azoknak, akik nem engedik korlátozni magukat azzal, amit mond nekik Isten, vagy tanít nekik Isten. És milyen gondtalanok azok az emberek, akik ezt a terhet már lerázták magukról. És milyen jó azoknak, akiket már nem gyötör az ilyen gondolat, hogy vajon helyesen cselekszenek-e, vagy nem. Milyen jó azoknak, akik úgy élnek, ahogyan nekik tetszik. Vajon lehet így élni? Mindent szabad, ami jól esik? Igen, valamikor a sátán úgy állítja be ezt az életet, olyan kívánatosnak tünteti fel azt a világot és az Isten nélküli életet, hogy az megingatja a mi hitünket is. Amikor elhitetti velünk, hogy lehet Isten nélkül élni, lehet törvények nélkül élni, lehet szabályok nélkül élni, amikor megfeledkezteti velünk, vagy elfeledkezteti velünk azt, hogy Istennek a törvényei tulajdonképpen határok a mi életünk körül, amelyek egy biztonságos zónába tartanak bennünket, amik megóvnak attól, hogy sérüljünk. Hogyan tekintünk Isten törvényére? Teherként? Vagy a biztonságos, boldog életnek a határaiként tekintünk Isten törvényére? Mert el lehet jutni a törvény tagadásában addig, hogy én magamat teszem Istenné a magam életem fölé. amikor nem Istennek engedelmeskedek, hanem a saját akaratomat emelem Isten szintjére és Isten helyére. Így is lehet élni. De vajon érdemes-e így élni? Komolyan vesszük-e Isten szavát? Vajon a mi életünkben nem történt meg már lélekben a szakadás Istennel? Vajon nem csak valami külső szálak kötnek már bennünket össze Istennel? Olyan külső szálak, mint vasárnaponként templomba járás, vagy egy-egy ritkán elmondott imádság, vagy örökölt református hagyományok, egyházfenntartó járvék fizetése, vagy az, hogy szokás a gyermekeinket megkeresztelni, vagy szokás megáldani a házasságkötésünket, vagy szokás halottunkat pappal is eltemetni. Engedjük-e lesülyeszteni magunkat, hitünket, Istennel való kapcsolatunkat erre a szintre? A világ nagy része gyakorlatilag Isten nélkül él. Isten nélkül gondolkodik és cselekszik. Lélekben már rég elszakadt Istentől, már rég függetlenítette magát Istentől. És éppen ezért olyan csodálatos az adventi üzenet. Ezért olyan drága számunkra az adventi üzenet, mert éppen azt hirdeti, hogy lehet, hogy a világ Isten nélkül akar élni. De Isten nem akar nélkülünk élni. Isten nem nyugszik vele abba, ami a paradicsomban történt, és ami azóta is velünk történik. Hiszen már a paradicsomban a bűneset után rögtön azt mondja Isten, hogy ellenségeskedést támasztok közted, mármint a sátán között, és az asszony között. A te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát, mardosod. Ahogy megszakad a kapcsolat Isten és ember között, az engedelmesség kapcsolata Isten és ember között, rögtön ott van már a megváltó evangéliuma, a megváltó ígérete. Isten nem akarja magára hagyni az embert. Nem törődik bele. Isten utánunk jön, és az adventi időszak éppen ezt ábrázolja ki. Isten lehajol hozzánk az ő egyszülő fia által. Utánunk jön, megszólít, és azt mondja, te ember, aki nem akarsz talán velem lenni, vedd tudomásul, hogy én veled akarok lenni. Jézus titokzatos személyének lényegét fejezi ki ez az ősi, ószövetségi profécia, amit Ézsaiás 7-ben is olvashatunk, hogy Immánuel, azaz velünk az Isten. Velünk az Isten, és velünk lesz Krisztus, aki a megszakadt kapcsolatba Isten és ember között újra állítja, újra összeköti a két pólust, és azt, amit az ember elrontott, vagy elront nap, mint nap, azt ő visszaköti az eredeti helyére. Lehet, hogy nem foglalkozol ezzel a megszakadt kapcsolattal, de Isten foglalkozik ezzel a megszakadt kapcsolattal, vissza akarja állítani. Lehet, hogy elszakadtál Istentől, de Isten az ő szent fia által utánad megy. Lehet, hogy eltávolodtál, de Isten Krisztus által újra magához ölel. Nem lehet, hanem biztosan vétkezünk nap, mint nap. De Isten nap, mint nap megbocsát nekünk. Elidegenedünk Istentől, de Isten szeret bennünket. És így bánni csak azzal lehet igazán, akit nagyon-nagyon szeretünk. Márpedig Isten így bánik velünk. És ha egyébből nem, akkor ebből biztosak lehetünk abból, afelől, hogy Isten ennyire szeret bennünket. És ezt hirdeti a boldog adventi evangélium, hogy velünk az Isten, azaz minden, mindnyájunkban legyen egyenként. Velünk az ősi kísértő a sátán ellen, a kígyó ellen. És mi ennek a gyakorlati haszna? Engedjétek meg, hogy egy kis történettel feleljek erre a kérdésre. Egyszer egy mélyre csúszott embertől megkérdezte valaki, hogy olyan ön és olyan a maga élete, amilyennek lennie kellene? Az illető elcsodálkozott, zavarba jött, majd bosszusan azt mondta, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok. Nos, kérdezte a másik, nincs bátorsága felelni erre a kérdésre? Ó, dehogy nem mondta. Akkor feleljen. Olyan ön, amilyennek lennie kellene? Még nagyobb zavarba jött, és pár pillanatnyi csend után végül kinyögte, hogy nem. És ezzel remélte, hogy ezzel lezárták a beszélgetést, de nem így történt. Egy második kérdést is tett fel neki a kérdező. Miért nem változtatsz akkor? Miért nem változol meg? Azért, mert erre sohasem gondoltam komolyan. Bár mindig tudtam, hogy kellene változás, de sosem gondoltam komolyan, hogy én meg tudom változtatni a magam helyzetét. De az igazság az, hogy mi sem tudjuk megváltoztatni magunk helyzetét, a magunk életét, mert nem vagyunk rá képesek, mert senki sem tud kibújni saját erejéből, a saját bőréből, de hadd mondjuk el rögtön azt, hogy valaki viszont meg tudja változtatni a mi életünket. Még akkor is, hogyha sokszor olyan az életünk, hogy nem szeretnénk tükörben nézni, nem szeretnénk ránézni a magunk életére, nem szeretnénk számolni magunk életének sok-sok visszásságával. Van valaki, aki meg tudja változtatni a mi életünket, és ez nem más, mint Jézus Krisztus. Ő maga ígérte, hogy íme mindent újjá teszek. És Jézus azért jött, és azért halt meg a kereszten, hogy mi mássá tudjunk lenni. Aki őt befogadja, magába fogadja az életünk eljövendő Krisztust, az meg tudja tapasztalni ezt az isteni erőt, ami képes megváltoztatni bennünket. Amely képes olyanná tenni, mint amilyennek lennünk kell. És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy akinek fáj, hogy ő nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, annak szól az adventi örömhír, hogy ne félj, veled van Isten, Immánuel. Krisztus által Isten a sátán fejére taposott, úgy, amint megígérte már a paradicsomban a bűnbe esett embereknek. És az életed is Krisztus, aki keresztre feszítetted, de feltámadott, a te életedet is újjá tudja formálni. Újjá tudja teremteni, vissza tudja állítani a hűség, a szeretet és a békesség útjára. Az Istennek engedelmeskedő és az őt dicsérő életútra. Amen. Isten igére válaszolva, hajtsuk meg a mi szívünket Isten előtt. Urunk Istenünk, mindenható édesatyánk, sokszor nehéz szembenézni az igének a tükrével, hiszen általában azt látjuk meg, amit nem szeretnénk világnak mutatni a magunk életéből. Ez a világ arra tanít bennünket, hogy erősnek mutatkozzunk, hidegvérűeknek mutatkozzunk, akik a saját magunk irányításába tudjuk venni magunk életét, de olyan sokszor ellentkezik mindez a te igéddel. Hiszen amikor megfeledkezünk arról, hogy tőled kérjünk tanácsot, amikor megfeledkezünk, megkérdezi tőled, hogy mi a jó és mi a rossz a mi életünkben, amikor mi magunk akarjuk megszabni magunk életének a normáit és irányát, akkor gyakorlatilag ugyanazt tesszük, amit ebben az ősi történetben az ősi kísértő tett az első emberpárral. Ad Istenünk, hogy fel tudjuk ismerni azt, hogy a te törvényed, a te vezetésed az nem teher számunkra, hanem biztonság. Az a szeretet, amivel fordultál hozzánk, az képes visszaállítani bennünket abba az állapotba, amivé teremtettünk. A veled és egymással való boldog közösség állapotába. És ez csak akkor valósulhat meg, hogyha tökéletesen tudunk engedelmeskedni a te ígédnek, a te törvényednek. Amikor el tudjuk fogadni azt, hogy mindaz, amink van ebben az életben, az mind ajándék tőled. És a törvényed, ami óv bennünket ebben az életben, az a legfőbb ajándék. Köszönjük, hogy így tanítasz bennünket közelebb kerülni ahhoz az úthoz, ami hozzád veszett. Hogy nekünk bűnbánó szívet, de ugyanakkor ad meg számunkra megbocsátás örömének is a kedvességét és illatát, hogy meg tudjuk érezni, hogy a bűnbánó szívet te elfogadod, és meg tudod tisztítani, és vissza tudod helyezni a boldogság állapotába. És ennek függvényében mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak. Hiszen csak így tudjuk teljességre vinni azt a szeretetet és azt a kegyelmet, amivel fordultál hozzánk. Köszönjük, hogy itt voltál közöttünk, hogy tanítottál bennünket, hogy megvilágosítottad hibáinkat. Kérünk, hogy fogadd el a mi bűnbánó imádságainkat. Bocsáss meg nekünk, és visszaállíts bennünket arra az állapotra, amivé teremtettünk. Amen. A lélek csendjében vigyük Isten színe elé a mi csendes imádságainkat. Áldott az Úr, aki meghallgat imádságainkat. Együtt hangosan mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szent Lélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Köszönjük az Úristennek, hogy elkészítette ezt a mai alkalmat, ezt a hetet számunkra, és köszönjük szépen Szabó Mihály testvérünknek, hogy elvállalta ezt az igehirdetési szolgálatot, elutazott ide közénk, és elhozta az ő üzenetét. A 467. dicséretünk éneklésével zárjuk most együttlétünket, istentiszteletünket. A 467. dicséretünknek mind az 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, ha az Úr szolgája vagy.